Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Szép jó reggelt, kedves hallgatóknak, megy tovább a Millás reggelét a 90.9 Jazzin, december 27-e. Tényleg ezt még nem is mondtuk. Mondtuk, hogy 27-e van, vagy csak
mindig
egy karácsony után
vagyunk.
Igen, de most szerintem nem. Most így beleestünk a közepébe, kicsit sírdogáltunk, hogy korán van, meg reggel van, meg úgy sincs senki sehol. Szerintem ez elmaradt. Szóval a lényeg, hogy december 27-e van, és szerda reggel 8 óra. 10 perc a stúdióban Ács Gábor.
És Kede Balázs.
És 0630 20 10 909 az SMS és a WhatsApp számunk, amin az üzeneteket várjuk. De természetesen írhattok e-mailt is nekünk az infokukac@millásregeli.hu-ra vagy a millásregeli.hu-n keresztül a kapcsolatokon, kapcsolati panelen keresztül is üzenhettek, vagy a facebook.com/millásregeli oldalon. Bármi rendelkezésetekre elvárjuk nagy szeretettel, főleg, hogy akár kérdezni, érdeklődni is lehet, akár Katona Csaba történésztől, aki itt van velünk most élőben a stúdióban. Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok, és természetesen a hallgatóknak is.
Amit egész évben nem tudtatok megkérdezni, mert hogy telefonon beszéltünk minden kedden a Mesél a múlt rovatban Csabával, illetve majdnem minden kedden. Most itt a kitűnő alkalom, bármi ebben szorult, akkor írjatok.
Így van, de egy kicsit karácsonyozzunk, és ez tulajdonképpen akár a folytatása is lehet, vagy egy jó átkötés a legutóbbi találkozás, virtuális találkozásunk kapcsán, hiszen ha jól emlékszem, ugye az utolsó témák között József Lada szerepelt, akinek karácsonyi életképeit is felevenítettük, amellett ugye, hogy a Svej kitűnő illusztrátoráról van szó, és tettünk is ki posztot az oldalunkra és a Facebook oldalunkra is, ott is megnézhető. Úgyhogy egy picit a karácsony kapcsán ennek az eredetéről, jelképrendszeréről, ilyesmiről egy pár szót. Biztos sokan sok helyütt olvastak dolgokat, de nem árt ezt azért tisztába tenni.
Hát itt megint eljutunk oda, hogy a gyökereket, a kezdetet azt nagyon nehéz megragadni. Én azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy ha valaki mondjuk megszületik Velszi hercegként, akkor abban a másodpercben, hogy megszületett, rögtön dokumentálnak róla minden létező dolgot, hány kilóval született, és így tovább, és így tovább. Na most ellenben, hogyha valami az ismeretlenségből bukkan föl, és aztán idővel lesz jelentős, akkor nagyon nehéz visszamenni a gyökerekig. Mert ugye akkor, amikor elindul a történet, akkor nehéz még, tehát senki nem készít erről feljegyzéseket, meg nem számít arra, hogy ennek világméretű jelentősége lesz, vagy hasonlók. Ebből következően az ilyen jellegű dolgokat, és akkor kezdem a legplasztikusabbal, hogy mikor állították fel az első karácsonyfát, hát erre nézve egyetlen tisztességes válasz létezik, nem tudjuk. Nagyon jó lenne tudni, de sajnos nem. Ami bizonyosnak tűnik, hogy német földről szivárgott be Magyarországra ez a szokás, mégpedig a evangélikus luteránus vidékről, ez egészen jól megfogható így. Van egy legenda, amely szerint Luther Márton volt az, aki először csinált karácsonyfát, mert állítólag egyszer hazatértében látta, hogy milyen gyönyörűen rojognak a csillagok a fenyő ágaknál, és akkor gondolta, hogy csinál egy ilyet. Sokkal valószínűbb, hogy...
Biztos így... elhittük, igen.
Nyilván igen, hát természetesen...
Teljesen jól hangzik, úgyhogy...
Nyilván a katolikus hívek kicsit másképp látják a dolgot, a evangélikus hívek sem feltétlenül fogadják el, meg nagyon jól hangzik mindig egy híres emberhez kötni valaminek a kezdetét. Nagy valószínűséggel azért itt egy jóval korábbi rítusnak a keresztényé válásáról van szó, tehát a termékenységfa, ugye az életfa, mint olyan, azt tudjuk, hogy sok helyen fölbukkan. Ami biztos viszont, hogy Magyarországon valamikor a 19. század első felében tűnik föl, és természetesen német közvetítéssel, nevezetesen pedig Bécs felől fújnak a szelek. Ugye ebben az időben Bécs diktálja a divatot. Ez teljesen természetes, Magyarországon mindenből Bécs a minta. Bécsbe pedig szintén a német evangélikusok révén kerül a fa. Tehát volt egy például egy Einstein nevezetű bankár, akinek történetesen berlini születésű felesége volt. Ő is evangélikus lévén fölállította a fát, aztán pedig ott van Károly főherceg, 1810-es években vagyunk, tehát a napoleoni idők vége felé. Annak is a derekán, akinek szintén van egy nassaui származású evangélikus felesége, ő is felállít egy fát. Na most ezt viszont észreveszi Ferenc császár. És Ferenc császárnak megtetszik a dolog, ő is fölállít egy fát. És ami a császárnak tetszik, az ugye már is mintául szolgálhat az alattvalóknak. És akkor innen Bécsfelől kezd beszivárogni ez az egész dolog Magyarország irányába.
Azt lehet tudni, hogy mivel díszítették először? Nyilván volt rajta gyertya például, hogy fényt adjon.
Gyertyákkal kivilágították, ez adja magát, gyümölcsöket helyeztek rá, meg különféle cukorkákat. Tehát tulajdonképpen a nagy változás nem következett be, nyilván ilyen csillivilli díszek még ebben a formában nem voltak, de ugye ezek a dolgok, hogy az aranydió, aranyalma, az úgy nézett ki, hogy igyekeztek ezeket különféle ilyen csillogó papírokba csomagolni, úgy rakták föl rá, tehát hogy megteremtsék a csillogásnak ezt az illúzióját.
De maga a szaloncukor, az magyar dolog?
Nem, természetesen nem magyar dolog. Az, hogy a cukorkát, bomboros cukorkát szépen becsomagoljuk, ez Franciaországból veszi a kezdetét, és aztán előjön.
De valamiért volt egy ilyen, ugye? Egy ilyen legenda, vagy egy ilyen mondás, hogy az egy magyar specifikum.
Mert mész bárhova külföldön, nincsen rajta ilyen típusú, tehát nem ilyen kinézetű, pontosan így csomagolt cukorka, akkor már rögtön azt gondolhatjuk, hogy hú, akkor ez valami.
Az a milyen külön.
Sok mindenről gondoljuk. Csak egy egyszerű példa, indulunk ki a beigliből, amit ugye nagyon gyokran találkozunk vele, mint magyar specialitásra. Hát ugye már maga a beigli szó az fogalmazunk, hát, úgyhogy nem Árpád apánkkal érkezett ide.
Igen, vagy a menü másik része a töltött káposzta, ugye, ami inkább török eredetű.
Ezzel együtt persze ez a miénk, tehát egy kicsit más lett, csak ugye nagyon sokan szeretik azt gondolni, hogy ha valami az asztalon van, akkor az már 1000 éve is ott volt, és pont ebben a formában. Hát ez például a halászlinám mindjárt megbicsaklik a történet, és még hosszan sorolhatnánk.
De minden pörkölt alapú ételnél, amire fölvágunk, hiszen paprikánk nem volt. Ugye,
valójában igen. Volt arra példa egyszer, ha jól emlékszem, valami televízióban sikerült azt mondani, hogy honforráskori paprikás krumplis kenyeret készítenek.
Hát, szép lett volna, de...
És nem mondta senki, aki fölröhögött volna hangosan?
Valószínűleg nem, de már különben nem kerül adásba, vagy ha föl is röhögött, akkor talán letromfolták. Végülis nem vitatható el, hogy honfoglalás idején volt paprikás krumplis kenyér, csak nem ott, ahol mi honfoglaltunk, tehát
igen.
Ez a kettő így együtt nem állja meg a helyét. Na de visszatérve a fára, alapvetően három olyan legenda maradt fönt, ami a legelső magyar karácsonyfáról megemlékezni vél. Mind a három természetesen neves, híres emberhez kötődik. Az egyik az Podmaniszky Frigyes báró, Budapest főlegény, a kockás báró, aki emlékszik rá, hogy gyerekkorában, 1820-as években már voltak karácsonyfák. Aztán ide lehet sorolni Brunswick Teréziát, aki szintén úgy emlékszik rá, hogy ő is állított karácsonyfát, és végül pedig ott van Vajsarolta bárónő, vagy Vaj Sándor, mint írónő, ugye a Sarolta Sándor, aki szintén megemlékezik egy ilyen történetről. Ezek mind a 10-20-as évekre tehetőek, de hogy ezek közül melyik volt az első, vagy egyáltalán ez volt az első, hát a jóisten tudja megmondani. Az viszont biztosnak nevezhető, hogy már Jókai a 850-es évek közepén novellát ír, amiben karácsonyfa szerepel. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a reformkor végére kezdett a polgári körökben elterjedni ez a szokás, de itt egy nagyon fontos hangsúlyváltozással is számolnunk kell. Egy másodpercig se felejtsük el, hogy ez egy szakrális ünnep. Tehát ugye ez a kereszténységnek egy nagyon fontos, sőt a legfontosabb ünnepe. Most ehhez képest, ha ma szétnézünk, azt látjuk, hogy a karácsonyfaállítás az ugye mindenhol szokás függetlenül, azt kell mondjam, hogy a világnézettől. Uh-huh. Tehát itt most Magyarországon nem, tehát nem csak a keresztény vallás gyakorló, hogy hívő emberek állítanak karácsonyfát, hanem egy más jellegű hagyományjá vált. Nyilván ebbe szerepe volt a 45 utáni rendszernek is, de egyébként is ez a ünnep tulajdonképpen bizonyos értelemben elvesztette a szakrális jellegét nagyon sokaknál. Most ennek a kezdetei nagyon mélyre húzódnak. Itt arra gondolok, hogy a Biedermeier korszak, a Napóleon utáni időszak, az kifejezetten abba az irányba vitte el ezt az ünnepet is, hogy az otthon falain belül ünnepeljék meg. Tehát a templom volt korábban a főszereplő, ahol ugye a nyilvánosság előtt, a nyilvános téren tartották elsősorban az ünnepet, majd visszahúzódtak a otthon falai közé, ahol is a család körbeülte az asztalt, körbeülte a karácsonyfát, és innen kezdődött az a dolog is, hogy megajándékozzuk egymást. Gyerekeket igyekeztek ezzel jutalmazni, aztán pedig ugye kifejezvén a tiszteletet, a szeretetet, a felnőttek egymást is megajándékozták. Tehát tulajdonképpen már a 19. század első felében elmondható, hogy a szakrális vonulat mellett kialakul ez a másik, ez a családias, bensőséges, a világnézettől idővel függetlenné váló jellegzetessége is a karácsonyi ünnepkörnek, és ezt koronázzák meg kiváló ételekkel, kiváló italokkal, hiszen ha már együtt vagyunk, akkor ugye ezzel is adjuk meg egymásnak a tiszteletet, az örömet.
Na, zenéljünk egyet, aztán mindjárt rátérünk a kiváló ételekre, szerintem.
Jó, legyen elég egy karácsonyi dal, akkor így elbúcsúztatva az ünnepet.
Énekeljek?
Ha gondolod.
Igen, jobban jár mindenki, ha nem teszünk,
nem? Na, jó.
De most jöjjön akkor egy felvétel. Itt lesz elünk továbbra is Katona Csaba, ha nem is fog énekelni, de még jó sztorikat szállít nekünk.
There was Christmas Eve, babe, drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true.
Queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're awesome, thank God it's our love.
The boys of the NYPD chorus still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.
I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.
Na, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 90.9 Jazzin, itt van velünk Katona Csaba történész, és a karácsony eredetét, szimbolikáját feszegetjük, és nem mellesleg ugye a kitűnő receptjeit is. Neked van egy specialitásod, ez ilyen ünnepi étel nálatok? Ez a sörös marha? Vagy előfordul bármikor, amikor kapsz egy szép darab felsállat?
Rokkod otthon, ha pedig sor rokkod otthon, akkor azon nagyon sok mindent lehet csinálni. Nem győzöm elégszer elmondani hozzátéve, hogy ez nagyon szeretem a bort is. A bor az keményíti a húst, ezért van az, hogy a pörhölcöz is ugye kevéssel a vége előtt adjuk hozzá. Most a sör az viszont puhítja. Következésképp a kiváló cseh barátaim receptjei azok úgy néznek ki, hogy a szakács vesz üveg sört, egyet mindjárt a szakácsba rak, a másikat ráönti a előtte levő nagy darab húsra. De ugye a cseh receptek azok viszonylag egyszerűek, majoronnát teszünk bele, fokhagymát, köménymagot, meg sört, ezt talán még a pudingba is. Rögtön hozzáteszem, viszont a csevadas tetején meg tejszínhab és egy kis áfonyalekvár díszelek, tehát azért tudják így ellensúlyozni a dolgot. Na, de ez a recept ez meg úgy adta magát, hogy kellett egy jó sörös marha recept, amit valahogy meg lehet csinálni. Ez egy Guinness sörrel készült recept volt, és eredendően marhapofa. Én viszont úgy voltam vele, hogy hát ha már egyszer Magyarországon főzőskézünk egy magyarországi sörfőzdében, nevezetesen Rétságon a fűtőháznál, hát akkor csináljuk egy ottani sörrel, és a Guinness helyettesítettem az ottani fekete sörrel, ami egyébként a főzde egyéves és egynapos évfordulóján Dublinból a Guinness kategóriából hazahozta az aranyérmet, ami azért egy szép teljesítmény, és akkor gondoltam, ez talán képes a Guinness pótolni.
Igen, mindenki. Hogy hívják? Én a Guinness-t nem szeretem, viszont ilyet még nem ittam.
Rétság, fűtőház, sörfőzde. Tavaly februárban jöttek létre, és hát rögtön az első nemzetközi versenyükön egy arany meg egy ezüst éremben robbantak be.
Na, erre kíváncsi vagyok.
Jó szívvel merem ajánlani. Na már most ez volt az egyik változtatás, amit én eszközöltem ezen az egyébként ír receptem, a másik pedig, hogy ők marhapofát írtak. Az viszont elég hosszadalmas történet, hogy jó puha legyen, meg jó alapanyagot is nehéz szerezni, tehát felsállal helyettesítettem. És a dolog nagyon egyszerűen néz ki, fogjuk a szép vastag szeleteket, bedörzsöljük sóval, frissen őrölt borssal, és most én egy nagyon lényeges dolog, kakaóporral.
Mi? Tényleg?
Esküszöm.
Ez nagyon izgalmas.
De nem az édes kakaóporral.
Na, nyilván, hanem persze, az a rendes sima, kakaóporral. Cukrozatlan az eredetőről.
Na, ez azért jó, mert ez viszont a fekete sörről kiválóan összetudt.
Ú, el tudom képzelni.
Honnan ugrott be ez?
Egyszerű, elolvastam.
Ja, hogy ez benne volt az eredetiben.
Igen. Ja, tehát okay, ez nem az én agyomból jött, tehát ez, az ritkán születik meg az én agyomból olyan gondolat, hogy kakaóport kenjünk bármire.
De hát csak emlékezzünk, hogy egy nemrégen abszolvált stáb meetingünkre, ahol ugye nagyon kiváló belga fekete sört
csokis
kávés ízesítéssel, ami a nevében furcsa volt, de az ízében óriási harmóniák.
Hát itt egy dolgot azért ne feledjünk el, nevezetesen, ha jól meg van pörkölve a maláta, akkor ezek a csokis kávés jegyek jelentkeznek a sörben.
Igen.
Emlékezhetünk, hogy a boldog szocializmus évéből a pótkávékra, cikória kávé, maláta kávé.
Igen.
Hát egyszer a malátát le lehet úgy pörkölni, hogy el tudom adni kávénak, akkor hogy ne jelentkezne a sörbe. Uh-huh. Na szóval ez volt az alap. Na most ilyenkor sütünk erre a húsira egy kérget, utána kicsit félretesszük, és akkor most jön az igazi valára.
Bocsánat, tehát ott tartottunk, hogy só és kakaópor.
Eddig, és ami egy kis bors.
És a bors, ami
most
a
így van, ezt rátesszük, ebből csinálunk egy ilyen kutyulékot, egy ilyen fűszerkeveréket, ezzel bedörzsöljük a húst, és megkérgesítjük, semmi perc alatt. Na, akkor félretesszük, melegen tartjuk. Vagy pedig előtte elkészítjük még előtte ezt, de a történet lényege, hogy lereszelünk egy kis sárgarépát, fehérrépát, vöröshagymát, fokhagymát, és akkor erre teszünk egy kis paradicsompürét, egy kis Worcestershire-szószt, azt hiszem elég szépen mondtam, legalábbis azt hiszem az angolok így mondják, meg még egy kis fűszer ebbe is kerül.
Mindig is kíváncsi voltam, hogy mondják helyesen, és még soha nem hallottam, úgyhogy külön köszönet.
Hát induljunk ki abból, hogy a Leicester, ugye,
igen.
Akkor gondolom ez se Worcester, hogy szép magyarul mondjam, hanem Worcester.
Sose lehet tudni. Sose lehet
tudni. De az biztos, hogy nem. Az kizárható. Igen.
Viszont egy lényeges, akárhogy mondjuk tudjuk, miről van szó. Igen. Azonosítható az anyag. Na most, ezt összekeverjük a paradicsommal, meg ezzel a különféle leszelt, ledarált zöldséggel, és ami a legfontosabb, hogy ebbe kerül egy jó adag sör. Ebből lesz egy jó sűrű kutyulék. Na, ezt szépen ráöntjük erre a húsra, és akkor még a tetejére halmozunk szépen karikára vágva sárgarépát, meg vöröshagymát, meg fehérrépát, és akkor ezt az egészet római tálba jó hosszú időre betesszük oda. Ez úgy párolok.
Mert hogy nem bírom képzelni a végeredményt lassan.
Hát én nem csak képzelni, én ezt most feltűztem egy olyan jó 3 napon belül szerintem.
Adom a receptet nagy örömmel bármikor.
Kérjük mi is, igen.
Időt adni kell neki, de megéri várakozni, és lehet időnként lucsolgatni a saját levével, kérgesíteni nem kell. A történet lényege, hogy a marhahús az oly puha lesz a végén, és jó szívvel merek javasolni hozzá nagyon egyszerű köretet, nevezetesen a krumplipürét, mert azt a jó kis sűrű gyümölcs, zöldséges szaftot remekül meg tudja fogni, és natürlich ugyanazon típusú sört inni hozzá, az igen ajánlott, de ez nem kötelező, mert lehet mást is. Ja igen, és meg egy pálinkát is megittunk előtte.
attól csak jobb lett.
Hát igen, a hagyományok okán. Tehát,
na hát ez nagyon jó. Szerintem az a recept itt most meg lesz, a millásregeli.hu majd úgyis kint lesz a podcast, hogyha visszahallgathatod, de hogyha elküldöd, azt külön megköszönjük.
Meg fogom tenni.
Bele is rakjuk a posztba, és akkor ott mindenféle anyag felsorolás, anyag hányadok is ott lesznek. De hát ez egy tévesztetetlen kiváló recept. Na hát köszönjük szépen. Menjünk tovább szerintem rövid hírekkel, Czoller Andi rövid híreivel, és akkor utána még jut tér bőven Katona Csaba történésszel beszélgetni, akár a karácsonyi témát is folytathatjuk, akár nagyon izgalmas embereket szoktál hozni, híres embereket, akik kevésbé ismertek, vagy elfeledettek, most is van a Tarsolyban ilyen, az ő emlékét is felevenníthetjük, hogy lesz miről beszélnünk. Ha esetleg témát akartok választani, vagy kérdezni Katona Csabától, megtehetitek a 0630 20 10 909-en.
Rövid hírek a 90.9 Jazzin Toller Andreától.
További béremelésre tett javaslatot a Magyar Ipar Szövetség. Arra biztatják tagságukat, hogy a minimálbér, illetve a szakmunkás bérminimum kötelező emelésén túl 2018-ban a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből megmaradó részt is a bérek növelésére fordítsák, és ne a vállalati megtakarítási lehetőséget lássák benne. Szükségesnek tartják a bérfelzárkóztatást a kisvállalkozói szektorban is, mert a versenyképességben a bérezés egyre jelentősebb tétel. Ezért azt ajánlják, hogy keressék meg a bérfejlesztés további lehetőségét a vállalkozók, mondta Vadász György, a munkaadói érdekképviselet ügyvezető elnöke. Januártól 18-ról 5%-ra csökken az internet szolgáltatás áfája. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi számításai szerint a 13% pontos csökkentés 22 milliárd forintot hagy a lakosságnál és a vállalkozásoknál. Gajcs Tamás, a digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos egy korábbi konferencián kiemelte, a minden eddiginél kedvezőbb áru szolgáltatás több 10 000, de akár 100 000 új előfizetőt is hozhat a szolgáltatóknak. Már csak 5 napig lehet fizetni a régi 20 000 forintos bankjegyekkel. A Magyar Nemzeti Bank ugyanis az év végén bevonja azokat a forgalomból. A be nem cserélt régi 20 000 forintosok nem veszítik el értéküket, a bank és postafiókokban még 3 évig. Az MNB lakossági pénztárában még 20 évig díjmentesen átválthatók azonos címletű törvényes fizetőeszközre, közölte a jegybank. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a régi 10 000 forintosok bevonásáról még nem született döntés, így ezek a bankjegyek az újakkal együtt továbbra is korlátozás nélkül használhatók. Egy zsúfolt piacot bombázott tegnap az arab koalíció Jemenben. A halálos áldozatok számát 15 és 40 közé teszik, de legalább 60 ember meg is sérült. A huszi felkelők korábban azt állították, hogy a bombázásban kizárólag civilek, köztük gyerekek és nők vesztették életüket. A jemeni fővárostól Szanától 275 kilométerre délre található Taizban évek óta véres összecsapások zajlanak az Irán pártfogását élvező síita huszi lázadók és a Szaúd-Arábia támogatta kormány erők között. A több mint 2,5 éve tartó jemeni polgárháború eddig legalább 10 000 halálos áldozatot szedett. Az összecsapások miatt 3 millióan kényszerültek arra, hogy elmeneküljenek otthonukból. A hatalmas hó miatt szükségállapotot hirdettek egy amerikai városban. Irie városában 86 centi hó esett karácsonykor, az utak veszélyesek és járhatatlanok. Az előrejelzés szerint ma még több hó várható Pennsylvania államban. Változóan felhős időre készülhetünk, sokfelé szeles lesz az idő, az élénk déli délkeleti szél a Dunántúlon meg is erősödik, késő délutántól északon és nyugaton számíthatunk gyenge esőre. Északon 5-9, máshol 10-12 fok valószínű. A hírszerkesztőt Czoller Andreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban baleset történt Csepelen a Weiss-Manfréd úton a Kis-Dunasor közelében, mindkét irányban enyhén akadozik a forgalom. Élénkül a forgalom a Hungária körgyűrűn, a Rákóczi úton befelé és a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél-Kálmán tér irányában, illetve a Budaörsi úton is befelé. A 10-es főút bevezető szakaszán, a Szentendrei úton és a Váci út külső szakaszán köd nehezíti a közlekedést. Budapesten január 2-án kedden reggel 8 óráig díjmentesen lehet parkolni. Ez alól kivételt jelent a Várban lévő és a Citadella alatti, a Budagyöngye üzletközpontnál, a Flórián téri bevásárlóközpontnál, illetve a Margit-sziget északi részén található parkoló. Irimiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén.
Családok vonultak, mert a sünök szépek. Szóval minden, ami ideális helye van a dalban. Néha este lett olyankor, kimentünk a partra csillagokat nézni, mert nem hittük, hogy mára bekerülünk a történelem poros csarnokába.
mondta nekünk a teremőr néni, hogy ennyi nem szabad ilyen hangosan beszélni. A rendje a dolgoknak, kérem szépen, hogy mindenki csak sorban, semmi rosszalkodás, bérel egy vitrint, ahol majd töltheti a hátra levő élete nagy részét. Ősz halántékkal szemléli a világ nagy egészét. De tudtuk már a legelején a legendaság párasztását. Aztán elmentünk az okosakat cinkelni egy jót. Megnéztük, ahogy Sigmund Freud lenyomja Platont. Aztán leültünk a Baudelaire-ékkal ópiumot szívni. Ott azt ígérte a Diendre, megtanít majd írni. Elsétáltunk Morrisonnal felszedni egy szajhát. Leborotváltuk álmában Hitlernek a fajszát. Aztán ültünk ott, mint 13-on. Gondoltuk, hogy hát, ha hazavisz majd valaki, nincs Jézus, mert sehol nem.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Hát kérem, egyik születésnaposunk, Gérard Depardieu, a híres francia vagy orosz színész, 1948-ban született ő, és azt mondta egy alkalommal, a megbocsátás luxus, pedig életmódnak kellene lennie. Hát ezek nagyon szép gondolatok.
Hát, mi is megbocsátjuk neki.
Igen.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Kedves törzshallgatónk, már rá is csapott Katona Csaba receptjére. Katinka írta, hogy a recept isteni, el fogja készíteni. És a meg sem merem ismételni a kiváló kiejtés után ennek a bizonyos szósznak a kiejtését, de azt írja, hogy majdnem tökéletes volt, ugye az amerikaiban kicsit U felé, britnél kicsit U felé hajló, vagy U felé és ő felé, hogyha, de nem ékezeteket használ, úgyhogy U és O felé hajló
kiejtése. Na, csak még egyszer.
Wörster.
Nagyszerű. Na, hát, és balagunk tovább, ugye most túl vagyunk egy nagyon jó kis recepten, ami így reggeli előtt, vagy már jóval utána egy picit így felizgatott, és én most nem nagyon látok tovább a fekete-sörös marha felsálnál, de azért próbáljunk tovább lépni. Merre menjünk?
Hát szerintem jöjjön a
fürdőigazgató. Hát az zseniális.
Hát többszörösen tanulságos. Történet, na, hát amelynek kapcsán egy kicsit a történészi munkába is bepillantást nyerhetünk nekem azért.
Igen. Azért. Többszörösen összetett és helyes történet, úgyhogy visszaadjuk a szót neked, Csaba.
Hát furcsa dolog ez, ugye ez egy színes műsor, itt pedig alig, hanem az egyik legszürkébb egyéniséget fogunk most úgymond elővezetni. Ennek persze van előnye, meg van hátránya, hogy valaki nem egy csillogó személyiség. Akiről én beszélni szeretnék, az nem más, mint Écsi László, balatonfüredi fürdőigazgató, aki, ha jól számolom, 1836-tól 1889-ig töltötte be ezt a pozíciót, amiről el lehet mondani, hogy egy elég hosszú idő, hát több mint fél évszázad. És Azzal együtt, hogy nyilvánvalóan meghatározó figurája volt a 19. századi híres balatonfüredi fürdőnek, az ő személyisége jószerűen teljesen háttérbe szorult. Ennek az egyik oka persze az, hogy fürdőigazgatóként ő inkább a végrehajtó szerepre kárhoztatott. Ez nem feltétlen negatív dolog, hiszen a döntéseket a beruházásokról, egyebekről ugye a fenntartó bencés rend hozta meg. Viszont kellett valaki, aki ott helyben ezeket kézben tartja, végrehajtja, megcsinálja. Másfelől viszont, pontosan ezért, mert ennyire fontos ember, nagyon nagy örömet okozott nekem jó 10 évvel ezelőtt, hogy leszármazottai révén előkerült 4 évi napló feljegyzése. Mégpedig nagyon izgalmas évekből, 1850, 51, 52 és 1856, tehát az önkényuralom évei. 2 teljes év, 2 töredékes év, és tőlem kérdezték meg, hogy vajon érdemes-e ezt megvásárolni a balatonfüredi helytörténeti gyűjtemény részére. Én nagy lelkesen, természetesen azonnal buzgókodva jeleztem, hogy igen. Sőt, önként is darulva jelentkeztem, hogy ezeket a naplókat feldolgozom, illetve kiadásra előkészítem. És akkor gondoltam, hogy most itt a nagy titkokat meg fogom tudni a balatonfüredi fürdőről. Ehhez képest megkaptam a választ arra, hogy hogyan volt képes ez a derékember 50 éven át betölteni ugyanazt a munkát, sőt több mint 50 éven át. Hát nála szürkébb, unalmasabb önbörgyős félhetően nem létezett. A napló bejegyzései azok körülbelül így néznek ki, hogy reggel felkeltem, hideg volt, 6 fürdőző, vettem répát, bementem Veszprémbe, vettem káposztát, és ez így ismétlődött évről évre. Folyamatosan részletesen közölte minden egyes beruházásnak a költségvetését, állandóan azt, hogy mit vásárolt, hogy a szobalányt elbocsájtotta, amikor pedig Ferenc József látogatott Balatonfüredre, azt ennyi megnyugtázta, hogy ő felsége itt volt, és elégedett volt.
Ez óriási.
Na most, ha elkezdjük elemezni ezt a személyiséget, akkor nagyon érdekes dolgok derülnek ki. Alapvetően 3 dolog határozta meg az ő jellemét, már amennyire kiderül a fennmaradt forrásokból. Az egyik a vallásossága, tehát a katolicizmus iránti elkötelezettsége, ezen belül pedig a bencésrend iránti elkötelezettsége. A másik az a szerencsétlenül alakult magánélete. 2 felesége volt neki, nem egyszerre természetesen, ez előzőből következik. A egyik fiatalon elhunyt, a másiknak pedig sajnos megbomlott az elméje. Tehát szerencsétlen magánélete volt. Hozzá kell azonban tenni, hogy amikor meghalt a sógora, annak a gyerekeit örökbe fogadta, és annyira jó pótapa volt, hogy a gyerekek fölvették a nevét. Nyilván ez is sokat elmond róla. Elsőségül a harmadik dolog pedig az a majdnem, hogy gépies elkötelezettség olyan irányba, hogy a kötelességét, a feladatát ellássa, és ez minden más háttérbe szorított nála. És ennek nyilván vannak előnyei, hiszen egy ilyen ember apolitikusan, hitelesen, következetesen mindig teszi a munkáját. És nyilván van egy hátránya a 60-as évek elején, amikor nem volt Tihanyban apát, hanem egy Krisztián Piusz nevezetű jószágkormányzó uralt mindent, akkor az ő utasításait is rendre végrehajtotta. Maradjunk annyiban, hogy akkor a pénzügyekkel voltak problémák, amikor Krisztián Piusz szerencsétlen módon füstmérgezésben elhunyt Tihanyban, akkor az ő utódja Kopecki Vidor, ha jól emlékszem, szó szerint így fogalmazott a költségvetést megtekintvén, hogy az apátság magát ezen megherélt állapotban tovább fenn nem tarthatja. Egyházi embertől ez talán erős kifejezésre nevezhető.
Nagyon elgurult valami, hogyha ilyen ragadtatta magát.
És ugye itt arra gondolok, hogy ugye, ha valaki végletekig lojális a mindenkori felsőbbséghez, akkor nyilván van egy olyan hátránya ennek a dolognak, hogy nem emeli fel a kezét, hogy lehet, hogy ezt nem így kéne, nem úgy kéne. Nem azért, mert szolgalelkű vagy valami, hanem mert ilyen. Tehát ez egy jó példa szerintem arra, hogy Écsi mennyire nem mérlegelte a körülményeket, hanem csak és kizárólag a feladatára figyelt, hogy amikor 1849 augusztusában megérkezik Noszlopi Gáspár kormánybiztos, a 19. század legbátrabb embere, az elhivatott forradalmára, későbbi gerilla, akit ugye 1853-ban kivégeznek, hát tőle mindenki retteg. Kivéve Écsit, akitől 2 vagy 3 vagy 4 vagy nem is tudom hány lovat elkoboz ugye hadi célokra. Écsi pedig szívbaj nélkül levelet ír neki, hogy lesz szíves visszaszolgáltatni a leveleket, mert így nem tudja ellátni a feladatát.
Vagy a lovakat.
Igen. És hát nem kapta vissza a lovakat természetesen, illetve hát amikor a Noszlopi távozott, akkor már visszakapta. De nagyon érdekes figura, és azért is szeretném őt itt kiemelni, mert a szürkesége dacára rendkívül hasznos, következetes és korrekt munkát végzett, és hát egy nagyon sajátos igazságtalansága a történelemnek, hogy pontosan azért, hogy soha semmivel nem ragyogott ki, jószerűvel teljesen elfeledték. Hát ma már szerencsére emléktáblája van Balatonfüreden, és nagy örömmel mondom el, hogy az ezében sajnos elhunyt Lichtenkert András kollégám révén pedig a későbbi napló feljegyzései is megjelentek.
És ő is ugyanúgy reagált, vagy ő már tudta, hogy mire számíthat, nem? Amikor...
Ő tudta, mire számíthat, mert szegény András Balatonfüred egyik legelhivatottabb kutatója volt, tehát több évtizedes tapasztalattal, tudással. És amikor belecsapott ebbe a munkába, ő pontosan tudta, hogy mi fog itt következni. Ezzel együtt nagyon korrektül közé adta a dolgot. És
hát, nem változott semmi a élete vége felé, semmi napló ügyben?
A világon semmi. 10 év elteltével 2-szer tüntetik őt Ferenc József hűséges és több évtizedes szolgálatáért, és 10 év elteltével mind a kétszer majdnem betűről betűre ugyanazt jegyezte be a kitüntetésben. Őfeség odalépett, kezdet fogott, föltett egy sablon kérdést, ő válaszolt és kész, és mind a kétszer leírta, hogy ez rendkívül megtisztelő számára.
Milyen arc lehetett.
Kemény.
Azt egyébként azt tudjuk, hogy ő mitől lett annyira, vagy hogy került annyira fiatalon ilyen magas pozícióba, azt, hogy igazából hogy maradt ott, azt nagyjából értjük és sejtjük.
Nagyjából követhető a pályája, tehát egy alapvetően elszegényedett nemesi családból származott, és bencés gimnáziumba járt, ez nyilván meghatározta az indulását. Egy nagyon rövid ideig dolgozott a Győrváros magisztrátusánál, viszont innen már Pannonhalmára került. Tehát a bencés apátságban. Na most ugye a füredi fürdő az a bencés rendkezén volt, tehát a ők tartották fönt, ők működtették, és neki jogi végzettsége volt, mert közben elvégezte a jogot, így nevezték ki a fürdőigazgatói pozícióra. Most az, hogy fiatal volt, annyira már nem számított fiatalnak, tehát azért induljunk ki abból, hogy a 19. század első felében vagyunk. Ha az ember a akkori naplót, bárkinek a napló feljegyzését olvassa, sajnálatos módon a leghétköznapi dolgok közé tartozik, hogy leírják, hogy 20-30-40 éves emberek egyik percről a másikra meghalnak.
Igen.
Ebből következően kicsit máshogy viszonyultak a korhoz. Voltak 20 éves főispánok, minden további nélkül, nyilván a származás.
Tényleg?
Azért.
Na, ez például nekem nem
volt. Hogyha valaki főnemesi családba származik, annak azért többnyire előnyei voltak, sem mint hátrányai, legalábbis 1945 előtt, már pedig itt 19. századról beszélünk. Úgyhogy nem számított ő ez olyan rendkívüli dolognak. Inkább az, hogy ennyi ideig töltötte be ezt a pozíciót, az igen, és talán egy 6 évvel a nyugdíjazása után halt meg.
Tehát akkor végül 53 év után nyugdíjba ment, tehát
saját kérésére.
Meglehetősen idősen, tehát ott is lényegében addig maradt, ameddig akart, ebből az következik.
Lényegében igen, és utána gyakorlatilag még élete végéig megvolt az a tekintélye, hogy mindig kikérték a tanácsát, és hát ha meggondoljuk, hogy ha valakinek van egy 50 éves rutinja, akkor valóban érdemes feltenni neki a kérdést, hogy te hogy csinálnád, Laci bátyám.
Utódjairól tudunk valamit?
Tudunk, de azok messze nem töltötték be ennyi ideig a pozíciót, tehát gyors egymás utánba két vagy három utód váltotta egymást.
De tulajdonképpen... gyerekekre, tehát családi...
Ja, gyerekek? Uh-huh. Nem volt gyereke, tehát ebből a két szerencsétlen házasságából gyermek nem származott. Ahogy említettem, a sógorának a gyerekeit nevelte föl, akik egyébként szépen felnőttek, ezek közül Écsi Antónia talán a legnevezetesebb, aki ugye eredetileg Rigler Antónia néven látta meg a napvilágot, a sógora az az építész volt, aki a füredi kerektemplomot elkészítette.
Aha.
Tehát, hogyha lemegyünk Füredre, akkor a sógorának a alkotásával találkozhatunk egyébek mellett, és ettől nem messze láthatom a már Écsi László emléktáblája.
Oké. Hát köszönjük szépen ezt a kört is. Még lesz szerencsére kettő, nem menjetek sehova. Katona Csaba történész továbbra is a vendégünk. Írjatok, kommenteljetok, kérdezzetek 06302010909, gondolom közlekedési információ nem sok van.
Közlekedési nem, Lőpapát szintén fölizgatta a receptúra, és követeli azonnal hagyjuk abba, és valahogy szállítsuk ki az ételt a számára, ez most nem fog menni, de a recept meg lesz, úgyhogy mindenki megcsinálhatja. Amihez egy hallgatónk bizonyos módosítást javasol, szerinte a kakaót a pirítás után kéne rátenni a húsra, mert hogy megkaphatja a pirítás közben a heves láng, vagy a nagy hőfok. De miután az már eleve pirított egyébként, igen, mondjuk a poralak, hát érdemes kísérletezni ki, hogy szereti keserűbben, vagy kevésbé keserűn. És kérem szépen, megyünk tovább. Katona Csaba történész a vendégünk. Mivel megyünk?
Hát megvédjük. Megvédjük Ausztriát a törököktől. Erről voltak nyilatkozatok. De egy kicsit...
Hát
Na, szóval, hogy is volt ez, Csaba?
Egy kicsit tágabb megközelítésbe fölmerült már egy olyan ötlet, hogy kellő élelmességgel létre lehetne hozni egy olyan tanszéket, hogy alkalmazott történelem. Ugye, van ez a gyönyörű szép szó, amivel nagyon sokszor lehet találkozni, mely szerint emlékezett politika, most ebben nem is akarnék jól belemenni. Hát ez a megvédjük Ausztriát a törököktől, vagy megvédjük a nyugatot a törököktől, mi vagyunk a kereszténység védő pajzsa. Hát induljunk ki abból, hogy itt azért nagyon, mondjuk úgy, hogy szembetűnő ellenmondásokkal lehet találkozni. Ugye egyfelől lehet azt hallani, hogy a magyar függetlenség élharcosai azok a mindenkori erdélyi fejedelmek, akik őrzik a magyar lángot és büszkén harcolnak. Természetesen a Habsburg uralkodó ellen. Másfelől azt is lehet hallani, hogy mi vagyunk Nyugat-Európa védő pajzsa, akik megvédjük a törököktől Nyugat-Európát. Na most akkor, hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor itt némi ellenmondás azért felfedezhető, mert az erdélyi fejedelmek azok ugye a török szövetségesei, úgy tetszik, vazallusai voltak. És akkor itt már is elkezdi az ember a fejét vakarni, hogy ez a kettő hogy állja meg együtt a helyét. Most a helyzet a következő, hogy a 17. században, tehát konkrétan a 16., 17., 18. században egyet ne felejtsünk el, a Szent István által alapított Magyarország az jogfolytonosan létezik. Tehát tulajdonképpen ezzel a kifejezéssel, hogy királyi Magyarország, azt kell mondjam, hogy ideje volna leszámolni, ez nem királyi Magyarország, egy Magyarország van jogilag, ez a Magyar Királyság. Az, amit Szent István alapított. És az egy más történet, hogy ebből bizonyos területek, ugye a hódoltsághoz kerülnek, illetve részben az erdélyi fejedelemség, de jogilag az a mindenkori Magyar Királyság, aminek a mindenkori magyar királya, azok történetesen akkor a Habsburg házból származnak, de ezek a 17. század végéig választott királyok, tehát ők a törvényes magyar uralkodók, akik törvényes magyar uralkodóként hát a lehető legtöbbet megteszik azért, hogy a, konkrétan a török hódítás az ne menjen tovább nyugat irányába. Bécsig egyébként elengedtük a törököket kétszer is, nem feltétlen mi, mert nem feltétlen rajtunk múlott, ugye 1532-ben, illetve aztán 1683-ban, ennek lett aztán a visszacsapás 1686-ban Buda visszafoglalása. De az a helyzet, hogy itt egy nagyon hosszú és téves hagyománnyal van dolgunk. Itt arra gondolok, hogy a 19. század végén, amikor a nemzeti gondolat mindent felülmúlt, a nemzeti érzés, a nacionalizmus, akkor volt főleg a protestáns történetírás részéről egy olyan megközelítés, hogy minden, ami nem magyar és nemzeti, és katolikus, az bizonyos értelemben helytelen. És ők igyekeztek aztán képviselni azt az álláspontot, onnan nézve, ahol ők voltak érthető módon, hogy a protestáns erdélyi fejedelmek, akik szemben álltak a nem magyar, tehát nem nemzeti katolikus Habsburg elnyomóval, ők testesítik meg a szabadságot. Ezzel szemben állt a egyébként Szegfi Gyula által is képviselt, mondjuk úgy, hogy katolikus történész álláspont, ami pedig azt mondta, hogy kérem, ez a jogfolytonos magyar állam, ez a jogfolytonos magyar állam szállt szembe a mindenkori török hódítóval, és ha megnézzük azt, hogy az akkori magyarság vezető politizáló figurái hol álltak, egy részük az erdélyi fejedelemség oldalán, egy részük pedig a Magyar Királyság oldalán, haditanácsban is voltak magyarok, a fiúrak, Eszterházi, a Batthyányiak nem igazán Erdélyben voltak, hogy finoman fogalmazzak, tehát hogy legalábbis árnyalt történet. Jött aztán a Horthy korszak, ahol ugye egy folyamatos félelem volt a Habsburgok visszatérési kísérlete, tehát ott sem ők voltak a pozitív figurák, és aztán jött a 945-es időszak, amikor Mód Aladár történésznek a nézete határozott meg mindent, mely szerint Magyarország elmúlt 400 év a rettenetes elnyomás időszaka volt, elnyomták a magyar népet. Tehát tulajdonképpen a különféle ideológiák mind-mind-mind arra építettek, hogy minden, ami Habsburg, minden, ami bécsi, minden, ami katolikus, az úgy távol álljék tőlünk. Na most, hogyha jobban meggondoljuk, akkor a helyzet a következő. Már keveredtem ebből vitában, amikor mondtam, hogy hát elképesztő mennyiségű pénzt költött a mindenkori magyar király, hiába Habsburg, a Magyar Királyság védelmére. Erre az volt a válasz, hogy jó, de csak azért, mert ő volt a király. Hát igen. És ez miért baj?
Meg hát minket tolt pajsként, hogy magát védje, ugye?
Így van, hát nem tolt pajsként, mi voltunk ott konkrétan. Mi voltunk ott, és ezek a dolgokról tényleg el kéne szakadni azt, hogy egy 19.-20. századi látásmódot megpróbáljunk visszavitítani a múltba. Tehát az, hogy nemzeti király, az a 19. században lett érdekes, de a dinasztikus politikai időszakában, a 16-17. Században ez nem számított. Tehát egész egyszerűen az volt a magyar király, akit éppen megválasztottak, ez történetesen akkor egy Habsburg. Ez az egyik dolog. A másik, hogy hát nagyon nehéz a magyar függetlenség védőbástyájaként beszélni egy olyan államról, ami török vazallus. Azért ezt most tudom, hogy nem leszek népszerű ettől, hogy ezt mondom, de csak józan észre gondoljuk már végig az egészet, hogy miről van szó. És hát ha belegondolunk, hogy Buda visszafoglása 1686, ugye Charles de Lorraine, vagy lotaringiai Károly herceg vezeti a hadakat ott a Tosztromnál, hát az egy össze-európai koalíció volt, és hát Tököli Imre emberei révén, hát ebben az időszakban majdnem hogy több magyar harcolt a török oldalán, mint speciál a felszabadítók oldalán. Ezekkel elég kínos dolog szembenézni, ezt akárhogy is nézzük, mert itt megborul az embernek az a komfortzónája, hogy előszeretettel hangoztatja, hogy persze mi voltunk a legjobbak. Rendkívül sok tisztességes, derék magyar ember harcolt azért, hogy a törököket kiszorítsuk innen, de ez egy össze-európai dolog volt, amiből mi is részt vállaltunk, más honfitársaink pedig hát a másik oldalon harcoltak. És ha meggondoljuk azt, hogy akik részt vettek abban, hogy kiszorítsák innen a 17. században a török hódítókat, mondom itt Savoyai Jenőt, mondom itt Lotaringiai Károlyt, vagy akár a hazug uralkodókat, szerepelnek ők a nemzeti panteónunkban?
Nem, pont a Tököli út jutott eszembe, hogy Tökölit
említetted,
hogy ő igen, értelemszerűen.
Ő igen, pontosan, és ugye Bocskai Istvántól kezdve abszolút mindenki ott van, nem azt mondom feltétlenül érdemtelenül, csak nagyon érdekes dolog, hogy miközben a magyar nemzeti kollektív tudatban, a nemzeti narratívában benne van, hogy mi harcolunk a török ellen, és mi vagyunk Európa védőpajzsa, azokat az embereket emeljük be a nemzeti panteonba, akik a törökkel szövetségesek voltak, míg az ellenük harcolók, hát Istenem, hát Savoyai Jenőnek majdnem, hogy véletlenül van egy szobra a budai várba. De az meg úgy került oda, erről itt beszélgettünk.
Erről
az entaiak megrendelték, és aztán nem tudták kifizetni, akkor felállították itt.
A nem érdekes kör volt, igen.
Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy egy rendkívül bonyolult, összetett és árnyalt dologról beszélünk, és ezt úgy leírni, hogy mi állítottuk meg itt a török hadakat, és ennek köszönheti Európa, hogy ma nem iszlám fennhatóság alatt áll, hát fogalmazunk finoman, hogy ez a vélemény ebben a formában nem állja meg a helyét. Uh-huh.
Oké, okay, menjünk tovább.
Szerintem építsük rá erre akkor a Kossuth-Széchenyi dolgot majd a hírek után, mit szólsz hozzá.
Építsük.
Mert hogy, ha nincs ellenvet, vagy van más nálad, Balázs? Mert
nem, ez nem, nagyon nem, ez érdekel. Az
tehát az, hogy de már csak a mi korunkban is, mi már öregeskedő műsorvezetők.
Hát már aki.
Már akár ugyanannyi vagyunk majdnem, de most ne akasszál már ki. Tehát természetesen, aki érzi magát annyinak, ez igaz, ezen lehetne. Na de hogy az ő szerepük is hogyan változott a történelem folyamán, és hogy az éppen az aktuális történészi vonal az ideológiában, és a megítélésük volt egy Széchenyi mánia, aztán volt egy Kossuth fölül reprezentálva, aztán újabban Kossuth, azt már inkább felejtsük is el, mert Széchenyi volt az igaz ember. Hogy ez mikor és hogyan változott, és milyennek a háttere, szerintem ez is tök érdekes, mert nyilván pont ugyanazokkal a változásokkal jön el, amikről az imént is beszéltünk. De nagyon érdekes.
Ezzel megyünk tovább, tehát Czoller Andi hírei után. Itt lesz velünk továbbra is Katona Csaba történész, még egy beszélgetés erejéig a témánk adott. Maradjatok velünk, jönnek a hírek, és utána jövünk vissza mi is.